Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szombati műsorunk tartalmából. Ferenc pápa hazatért a kórházból. Megölelt egy párt, akik elvesztették a lányukat. Raniero Cantalamessa, kapucinus bíboros személyes emléke a prófétai bátorításról. Isten és a haza szolgálatában a Szent István Társulat 175 éve. Barna Gábor néprajztudós tudósítása. A pápa hazatért a kórházból, megölelt egy párt, akik elvesztették a kislányukat. A Gemelli klinika bejáratánál emberek tömege gyűlt össze, hogy köszöntse a pápát, aki április 1-én délelőtt 10 óra 35 körül hagyta el a kórházat, miután 3 napig fertőző bronchitis miatt ápolásra szorult. A pápát szombaton délelőtt hazaengedték, miután az elmúlt napokban őt kezelő orvosok és egészségügyi dolgozók megerősítették egészségi állapotának javulását az antibiotikum terápiának köszönhetően is. A pápa búcsút vett az intézmény elhagyása előtt az egészségügyi személyzettől, akikkel csütörtök este együtt pizzázott. A pápa ezután elhagyta a kórházat, ahol időközben emberek és újságírók csoportja gyűlt össze, akik megállították, hogy üdvözöljék és áldását kérjék. Serena az autó mögül érkezett férjével Matteóval, és odalépett a pápához, hogy elmondja neki azt a tragédiát, amelyet néhány órával korábban mindketten átéltek lányuk halálával. Ferenc pápa meghallgatta az anya szavait, aki könnyek között ismételgette: köszönöm, köszönöm. Aztán szorosan a mellkasához ölelte, és adott neki egy puszit. Ugyanígy tett férjével is, aki könnyektől megtört hangon azt mondta: találkozott a kislányunkkal, mert 2019-ben felkereste a Casal Bertone otthont, és ott a karjában tartotta a kislányt. Imádkozzunk, imádkozzunk Angelikáért, suttogta a pápa a pár kezét fogva. Majd áldását adta rájuk, és vigasztalta őket. Mielőtt beszállt az autóba, a pápa néhány gyermeket is üdvözölt, és megsimogatta őket. Az egyiknek aláírta a gipsz kötését a nevével. Néhány pillanatig beszélgetett a jelenlévő riporterekkel, akik a kora reggeli óráktól gyülekeztek a Gemelli kórház parkolójában. Szeretném megköszönni a munkájukat, tudom, hogy néhányan itt töltötték az éjszakát. Ez túlzás, de köszönöm, hogy tájékoztatják az embereket, mondta a pápa, botjára támaszkodva. A CNN tudósítójának, aki megkérdezte tőle, hogy van, Ferenc pápa humorosan válaszolt: még élek. Ferenc pápa megerősítette, hogy április 2-án vasárnap a Szent Péter téren jelen lesz a virágvasárnapi szentmisén és az úrangyala imádságon. A kórházból a visszaút nem a Szent Márta házba vezetett, hanem a Santa Maria Maggiore bazilikába, amelyet a pápa több mint 100-szor látogatott meg pápaságának eddigi éveiben, minden nemzetközi utazása előtt és után. A pápa szombaton is meg akart állni a rómaiak által tisztelt híres Sanus Populi Romani Mária ikon előtt, hogy imában Szűz Mária oltalmába ajánlja azokat a gyerekeket, akikkel pénteken találkozott a kórház gyermekonkológiai és gyermekidegsebészeti osztályán. A szűzanya oltalma alá helyezett minden beteget és szenvedőt, és azokat, akik Angelika szüleihez hasonlóan elvesztették szeretteiket. A pápa végül szombaton délelőtt 11 óra 30 körül érkezett meg a Szent Márta házba rezidenciájára. A Perugino kapun áthaladva ott is megállt egy rövid időre, hogy üdvözölje a jelenlévő újságírók csapatát, és megköszönje ezekben a napokban végzett munkájukat. Megerősítette a La Repubblica vatikáni tudósítójának, hogy április 28-a és 30-a között Magyarországra utazik. Végül mindenkinek áldott húsvétot kívánt.
Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros személyes emléke a prófétai bátorításról. 5. nagybőti beszédében amelyet a pápai ház szónoka pénteken reggel tartott a 6. Pál aulában, a római kúria tagjai számára egy egészen személyes emléket idézett fel 43 évvel ezelőttről, amit már több helyen elmondott. Most azzal a bizonyossággal elevenítette fel újra, hogy a prófétai szó felszabadítja a bizalom és a remény benső tartalmát, mindahányszor hittel hirdetik és hittel hallgatják. Azon a napon, amikor Cantalamessa atya kapucinus rendfőnöke engedélyezte számára, hogy abbahagyja a tanítást a Milánói Katolikus Egyetemen, hogy teljes idejét a prédikációnak szentelje, éppen Aggeus prófétának az 5. nagybőti beszédében említett jövendőlését imádkozta az egyház a napi zsolozsmában. Az olvasmányos imaóra után a kapucinus barát a Szent Péter bazilikába indult, hogy a nagy apostol áldását kérje új szolgálatára, a prédikálásra. A téren átvágva hirtelen eszébe jutott Isten frissen olvasott szava, amit Aggeus prófétán keresztül intézett a népéhez. A téren az apostoli palota pápai dolgozó szobájának az ablaka felé fordult, és hangosan hirdetni kezdte. Bátorság, második János Pál, bátorság, bíborosok, püspökök, és bátorság, egyház, Isten egész népe. Munkára fel, mert én veletek vagyok, ezt mondja az Úr, idézte a kapucinus bíboros, Aggeus próféta szavait, amivel egykor a babiloni fogság után bíztatta a próféta reményvesztett népét. Könnyű volt ezt most megismételnie a kapucinus barátnak, mert éppen esett az eső, senki nem volt a közelben, így hangosan hirdethette a prófétai szót. Ezután néhány hónappal később, 1980-ban kinevezték a pápai ház szónokává, és hamarosan a Szent Atya jelenlétében kezdte meg az első nagybőti prédikációját. Akkor ez a prófétai szó újból felhangzott benne, nem is idézetként vagy emlékként, hanem mint élő szó tört fel benne egy pillanat alatt. Elmesélte, mi történt vele azon a napon a Szent Péter téren. Ekkor második János Pál pápához fordult, aki egy oldalkápolnában hallgatta prédikációt, és erővel eltelve megismételte Aggeus próféta szavait. Bátorság, második János Pál! Bátorság, bíborosok, püspökök és Isten népe, munkára föl, mert én veletek vagyok, ezt mondja az Úr, az én lelkem veletek lesz. A résztvevők rászegeződő tekintetéből megértette, hogy a szavak megadták azt, amit ígértek, vagyis a bátorságot. Zárójelben jegyezte meg a szónok, hogy ez még akkor is igaz volt, ha éppen második János Pál volt az az ember a világon, akit utolsóként kellett volna a bátorságra emlékeztetni, hiszen beiktatásakor azt tanította, bátorság, ne féljetek megnyitni a kapukat Krisztusnak. Ma újra hirdetni merem ezt a szót, folytatta a kapucinus szónok, tudván, hogy ez nem egy egyszerű idézet, hanem egy örökké élő szó, amely minden alkalommal újból megteszi azt, amit ígér. Bátorság, te át Ferenc pápa, bátorság, bíboros testvérek, püspökök, papok és a katolikus egyház hívei. Munkára föl, mert én veletek vagyok, mondja az Úr. Az én lelkem veletek lesz.
Isten és a haza szolgálatában a Szent István Társulat 175 éve. Barna Gábor néprajztudós tudósítása.
175 évvel ezelőtt, 1848. május 1-én alakult meg a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, amely 1852-ben felvette a Szent István Társulat nevet. Ez hazánk legrégibb, máig folyamatosan működő könyvkiadó műhelye. A felvilágosodás eszméjétől áthatott, liberális, erősen egyház és olykor már vallás ellenes évtizedekben a kiadó alapítás tűnt legjobb eszköznek arra, hogy az egyház katolikus szemlélettel hasson a családi életre, a nevelésre, a tudományosságra, hogy az evangéliumot katolikus meggyőződése szerint hirdesse. A nyomtatott betű használatának tág lehetőségeit elsőként Fogarasi Mihály nagyváradi kanonok, később erdélyi megyés püspök ismerte fel 1842-ben. A Religió és Nevelés című folyóirat 1844. december 1-i számában már a nagyközönség is olvashatta felhívását. Egy nevelési, épületes és felvilágosító könyvek terjesztésére alakítandó társulat ügyében. Az 1848. június 5-én megtartott első közgyűlésről pedig mindenki azzal a meggyőződéssel távozott, hogy az ünnepély nem csak a jó és olcsó könyvkiadó társulat, hanem a fölébredő katolikus egyházi életnek is emlékezetre méltó ünnepe volt. Az alapszabály szerint a társulat fővédnöke mindenkor az ország prímása, az esztergomi érsek lett. Volt egy igazgató, elnöke és alelnöke. Őket egy állandó választmány és egy titkár támogatta. A társulat tagjai sorában a 19. és a 20. század nagy magyar tudósai, művészei, egyházi és közéleti személyiségei közül számosan említhetők. Impozáns a rövid és válogatott névsor. Liszt Ferenc, Eötvös József, Ybl Miklós, Semmelweis Ignác, Eötvös Loránd, Toldi Ferenc, Jedlik Ányos, Heiny Pál, Pauler Tivadar, Rómer Flóris, Gészven Sándor, Teleki Pál, Prohászka Ottokár, Attyányi Stratmann László, Apor Vilmos, Mindszenti József. Székházának és nyomdájának elhelyezésére 1898-ban a vezetőség a Szentkirályi utcában egy neogótikus palotát építetett. A Stephaneum nyomda itt kezdte meg működését 1899-ben. 1923-ban a kiadó a társulat 3/4 százados ünnepségén Csernok János hercegprímás ajánlására 11. Pius pápa a társulatot az apostoli szentszék könyvkiadója címmel tüntette ki. A Szent István társulat fennállása 175 éve alatt újságok, folyóiratok, könyvsorozatok tucatjait és könyvek ezreit, tízezreit jelentette meg. Az 1887-ben megalakult és 1949-től római emigrációban megjelenő katolikus szemle a világnézeti megerősítést szolgálta, kitekintéssel a hittudományi, bölcsészet és társadalomtudományi, nevelés és természettudományi disziplinák egész körére. A társulat gondozásában ma 6 tudományos, teológiai, liturgikus, jogi és kulturális folyóirat jelenik meg magyar és idegen nyelven. A társulat 1850-től megkapta számos elemi, középfokú és felsőoktatási tankönyv kiadási jogát. Tankönyveit a magyaron kívül német, szlovák, szerb, dalmát, rutén, román, horvát és szlovén nyelven is kiadta a sok nemzetiségű Magyarországon. A különböző korosztályoknak és iskolatípusoknak mindmáig a társulat adta és adja a legtöbb hittankönyvet a kezébe. Legújabb eredményük a lovári nyelvű hittankönyv. Meghatározó kiadója volt és maradt a hittudomány különféle ágainak körébe eső tudományos műveknek. 1859 és 1876 között legnagyobb vállalkozása az Egyetemes Magyar Enciklopédia 13 kötete volt. Egy évszázaddal később elindította és sikeresen befejezte a Magyar Katolikus Lexikon hatalmas vállalkozását, amely 15 kötetével és egy pótkötetével legjobb lexikonaink egyike. Sokáig csak a Szent István társulat látta el magyar nyelvi Bibliával a világ magyarságát. A teológiai kézikönyvek mellett a társadalom minden rétegét és minden korosztályát megszólították a különféle lelkiségi, hitbuzgalmi, elmélkedő és ismeretterjesztő művekkel. A 19. század évtizedeire voltak jellemzőek a naptárak és az úgynevezett népíratkák, amelyek példázatszerű tartalmukkal az erkölcsi nevelést, a keresztény erények gyakorlását népszerűsítették. A társulat tette és teszi közzé a pápák, a szentszék megnyilvánulásait. A Szent István társulat hatalmas szellemi erőket tudott mozgósítani, és élére állt sok kezdeményezésnek. 1861-ben létrehozta a Szent László társulatot a külföldön, főleg Moldvában és Bukovidánban élő, és az új világba kivándorolt magyarok hitéletének és nemzettudatának ápolására. E kezdeményező szerep újabb példája, hogy 1886-ban Ipolyi Arnold javaslatára a Szent István Társulat saját kebelében tudományos és irodalmi osztályt állított fel. Ez alakult át 1915-ben Kiszmény Sándor kezdeményezésére Szent István Akadémiává. Az akadémia egyesítette a kor és a későbbi évtizedek legnagyobb katolikus gondolkodóit, tudósait, irodalmáriait. Felolvasó előadásai keretében a kor legkiválóbb katolikus tudósai kaptak lehetőséget kutatásaik bemutatására minden tudományterületről. Működését a kommunista hatóságok 1951 után ellehetetlenítették. Az akadémia azonban 1999-ben újraindult, és azóta folyamatosan működik. A Szent István Társulatot óriási károk érték a Tanácsköztársaság rövid uralma alatt, de azt gyorsan kiheverte. Újjászervezte kiadói és üzleti gyakorlatát, egy újabb virágkornak nézett elébe. Ennek a második világháború és az azt követő majd fél évszázados kommunista-szocialista rendszer vetett véget. Minden vagyonát, üzletét államosították, tankönyvkiadói jogát megmondták, és az állami egyházügyi hivatal rövid pórázára fogták. A rendszerváltozás után a katolikus könyvpiacon megszűnt a társulat monopólium helyzete. Lecsökkent társulati tagságát a Szent István Könyvklub tagjai némileg pótolják. Ennek köszönhetően a társulat ismét jelen van az elszakított országrészekben, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és a tengeren túlon is. Az internetes webáruház mellett nagy újítás az idén 30 éves Szent István könyvhét, amely mindig megelőzi a hagyományos, világi rendezésű, ünnepi könyvhetet. Ennek megnyitóján adják át most már hagyományosan a Stephanus díjat egy teológusnak és egy tudósnak vagy írónak, akik között a társulat jeles szerzőit köszönhetjük. A díjat a kiadó alapításának 150. évfordulóján 1998-ban József Ratzinger bíboros, a későbbi 16. Benedik pápa kapta. Fennállásának 145 éves jubileuma alkalmából a Párizsi Magyar Intézetben, a 150. évfordulón pedig a Római Magyar Akadémián mutatkozott be kiadványaival a társulat, amelynek másfél évszázados tevékenységét Magyar Örökség díjjal ismerték el 2002-ben. A Szent István Társulat 175 éves története során mindenkor fontos szerepet játszott a hazai katolikus szellemiségű könyvkiadásban. Kezdeményező szerepe volt a sajtóéletben, újságok, tudományos folyóiratok révén, valamint a könyvkiadásban, főleg a tankönyvek révén. Meg tudta védeni és őrizni katolikus identitását minden időben. Kiadványait a magyar hazanépeinek nyelvén jelentette meg. A társulat ezzel példát mutatott, és mutat ma is az egyéni szabadságjogokat messze kihangsúlyozó, de a kollektív jogokat elhanyagoló korunknak. A társulat maradt sokoldalú, családbarát, katolikus és nemzeti. Amit az egyház hajójára mondunk, fluktuált, nec mergitur, alkalmazhatjuk visszatekintve a társulat elmúlt 175 évére is. A Szentlélek működése minden emberi gyarlóságon, tévedésen, hibán keresztül életben tartotta a társulatot, jelezve, hogy feladata volt, van és lesz a magyar művelődés, tudomány és kultúra, végső soron a magyar katolikus és egyetemes egyház szolgálatában. A Szent István Társulat továbbra is a hitét megismerni és megőrizni akaró ember könyvkiadója marad. Adja Isten, hogy itt legyen!
Barna Gábor néprajztudós tudósítását hallották a Szent István Társulat 175 évéről. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.